semmilyen kétségem nincs a felől, hogyha a gazdaság nem indulna be azon a módon, ahogyan azt a kormány reméli, akkor nem tudom, kínai hitelből, akármilyen hitelből fognak kampányolni, tehát választási osztogatás biztosan lesz, hogyha a kormánynak azt kell mérlegelnie, hogy szabad-e aláaknásítani a következő 4 évet, azért, hogy megtartsák a hatalmat, vagy pedig hát fegyelmezetnek kell lenni, mert az ország sorsa iránti felelősség mégiscsak az diktálja, hogy azért ne növeljük tovább az adósságot, akkor nem kétséges, hogy az előzőt fogják választani.
Ez itt az elemző, Lakner Zoltán politológussal, a Jelen főszerkesztőjével, én Benyó Rita vagyok. Szia, Zoli.
Szia, és hát
téma az rengeteg van, azt el is mondom a hallgatóknak, hogy miközben beszélünk, aközben tart a kormányinfo, úgyhogy majd próbálom közbe követni, hogyha valami nagyon nagy breaking news lenne. De hát ugye egyrészt nyert Donald Trump, ami nyilván az egész világrendet kicsit át fogja rendezni. Volt egy többnapos EU csúcs Budapesten, ami után győzelmi jelentéseket láttunk a kormány részéről. Benyújtotta Varga Mihály a békeköltségvetését, és hát mindeközben itt van ez a Magyar Gate, Watergate, ugye újabb és újabb felvételek szivárognak ki Foggia Levelin beszélgetéseiről, hol Magyar Péterrel, hol pedig Magyar Péter kollégáival. És akkor talán kezdjünk is ezzel, mert ma reggel egy újabb felvétel jött ki, ebben az uniós képviselőiről beszél Magyar Péter. De én nem is biztos, hogy szétszálaznám, és most mondatokról beszélnék, hogy melyikben mi hangzik el, mert sokszor ez a bulvárt súrolja, hanem inkább magáról a jelenségről beszélnék. Arról, ahogy beelőzött Magyar Péter, és mielőtt kijöttek a hanganyagok, tartott egy rendkívüli sajtótájékoztatót, arról, hogy ez valóban hasonlít-e egyáltalán a Watergate botrányra. Szóval akkor kezdjünk talán ezzel, hogy így általánosságban maga az ügy, az árt-e például Magyar Péternek, meg a Tisza pártnak?
Ez azt hiszem attól is függ, hogy meddig fog ezt tartani. Mármint, hogy ezeknek a hangfelvételeknek a hömpölygése, ez most akkor hány napig, hány hétig tart majd el. És persze attól is, hogy ezek politikailag mennyire relevánsak, illetve hogy ennek a relevanciának van-e azon túlmenően következménye, hogy ez megíródik. Döntően a kormánypárti médiában, illetve persze erről beszámol a független média is természetesen, de mondjuk a kormánypárti médiában egy elég jól behatárolható kommentár fűzér kíséri ezt. Politikai következményként arra gondolok, hogy akár az is elképzelhető lenne, hogyha ő negatív megjegyzéseket tesz a saját pártja képviselőire, akkor közülük valaki föláll, és azt mondja, hogy de hát azért ezt nem. Én mondjuk, ha ilyen a régi történeti múltba visszatekintek, akkor úgy elképzelhetőnek tartottam éppenséggel, hogyha mondjuk a, nem tudom, MSZP-s miniszterelnök mond valami rondát a saját pártársairól, akkor azok a nyilvánosságban megszólalnak, és azt mondják, hogy ők ugyan nagyon lojálisak a vezető, de hát azért ezt nem kötelező nekik elviselniük, vagy legalábbis mondanak arról valamit, hogy ezt mennyire veszik ők maguk komolyan. Én egyelőre semmilyen reakciót nem látok, ami amúgy lehet egy...
hogy velük is így beszélnem, vagy ők tisztában vannak azzal, hogy milyen habitusa van Magyar Péternek, és milyen habitussal beszél egyes emberekről a hátuk mögött.
Akkor, ha ezt most így felvetetted, rögtön hadd szögezem le azt, hogy persze a legjobb az, hogyha senkiről ilyen módon nem beszél, nyilván, sem zárt körben, sem a nyilvánosság előtt. Azzal együtt, hogy persze az, hogy nyilvános használatra ki miről mit mond, az talán azért tényleg más, mint a magánbeszélgetések szóhasználata. Azt hiszem, hogy bárki, aki minket hallgat is, és mélyen magában néz, vagy mi magunk ezt megtesszük, akkor biztos, hogy mondtunk már életünkben olyan dolgokat, amelyeket nem szívesen vállalnánk a nyilvánosság előtt, nem képmutatásból, hanem egyszerűen az ember másképpen fogalmaz. Ez tényleg az egész nagyon különös helyzet, hogy tényleg úgy tűnik, mint hogy itt minden beszélgetés folyamatosan fel lett volna véve. Nem is tudom, hogy lehet ebben az üzemmódban élni. Korábban egyébként mondjuk olyan ügy volt, amikor a Karácsony Gergelyről láttak napvilágot az ő hangján, olyan hangfelvételek, amelyek a lendő, vagy éppen aktuális, ki tudja ezt követni, szövetségeseiről tartalmaztak dehonestáló mondatokat, és azokat valószínűleg a saját pártja belső fórumain vették föl. Így valóban nehéz egyébként politikailag is üzemelni, nem fölmentést akarok adni ezzel senkinek, de hát ha egy politikusnak nincsen egy olyan bizalmi köre, ahol nem dehonestáló vagy sértegető mondatokat, hanem őszinte mondatokat tud mondani mondjuk a politikai helyzetről vagy a pártársairól, akkor egyébként valóban nehéz egy megbeszélést is levezetni. De én most inkább arra utaltam egyébként a saját pártársak megszólalásával kapcsolatosan, hogy hát mennyi önállóság van bennük, vagy mennyi autonómia van bennük, vagy ez mennyire egy ilyen kríziskezelési módszer, mert ez egy létező metódus, hogy mi magunk minél kevesebbet beszélünk egy botrányról azért, hogy ezzel is ne adjunk neki további lendületet, és Magyar Péter azzal kísérletezett, amivel már sokszor kísérletezett, mégpedig nem sikertelenül, hogy amikor a tudomására jutott, ez is érdekes, hogy pontosan honnan, hogyan, milyen módon, de mindesetre értesülései voltak arról, hogy milyen támadás várható vele szemben, akkor ennek elébe ment, és igyekezett ezt keretezni. Szerintem ez most sem sikerült egyáltalán rosszul ennek az ő szempontjából, tehát ennek a botránynak azért az első egy-két napja az alapvetően arról szólt, hogy ő egy lehallgatási ügyről beszélt, és főként erről volt szó a médiában. Megint csak azt tudom mondani, nagyon sok függ attól, hogy ez pontosan meddig fog tartani, illetve hogy be lehet-e vetni az ő részéről más olyan témákat, amelyek ezt az egészet elhalványítják.
Ugye, ha már lehallgatási ügy, ugye úgy keretezte és úgy hirdette meg Magyar Péter vasárnap a sajtótájékoztatóját, hogy a rendszerváltás utáni legnagyobb lehallgatási botrány, a Watergate botrányhoz hasonló, itt erre majd térjünk egy kicsit ki, hogy ez mit is jelent, és hát most a Kormányinfón Gulyás Gergely azzal ütötte el, hogy hát minek ott titkos szolgálatot használni, meg minek ott felvételeket készíteni titkos szolgálati eszközökkel, amikor láthatólag mindenki mindenkit lehallgat egymás között.
Ez tényleg nagyon szellemes, arra azért valamilyen magyarázatot kellene adni, hogy ezek a hangfelvételek hogyan jutnak el véletlenül mindig kormánypárt közeli oldalakra, személyekhez, hogyan használódik fel ez, hogyan áramol be, csatornázódik be a kormányzati propagandába, tehát igen, ez egy nagyon szellemes, tréfás feloldása ennek az ügynek, de azért ez nem a teljes igazság. Hogy a legnagyobb ügye, vagy ez egy Watergate ügye, ez egy érdekes kérdés, hogy a Watergate ügyben az történt 1972-ben, hogy a demokrata párt akkori választási kampány központjába betörtek, ebbe a bizonyos Watergate házba, azzal a céllal, mint később kiderült, hogy lehallgató készülékeket helyezzenek ott el, és ugye abból lett az igazán nagy botrány, hogy kiderült, hogy ennek nem csak köze van a republikánus párthoz, nem csak köze van a republikánusok által irányított adminisztrációhoz, hanem erről maga az elnök Richard Nixon is tudott, sőt jóvá hagyta ezt az egész akciót. Történt ez ráadásul egy olyan választási évben, 1972-ben, amikor Nixon az 50 amerikai államból 49-et megnyert, és kapott 60%-ot a leadott szavazatokból, tehát valószínűleg teljesen felesleges is volt ez az akció, ami végül is a lemondásához vezetett, és ugye a büntetőjogi következményeket azzal tudta megúszni, hogy az utódjának, Ford elnöknek az első aktusa az volt, hogy kegyelmet adott neki, és az ügyben résztvevő több más szereplőnek. Szóval, hogy ez volt a Watergate ügy, ennek hatalmas kultúrtörténete is van, tehát ez egy ilyen legendás politikai botránnyá vált, ugye ezt a gate elemét a Watergate szónak hozzá is szokták tenni a különböző ilyen titkosszolgálati lehallgatási hatalommal való visszaélés ügyeknek. Volt Dunagate ügy is Magyarországon 1990-ben, amikor ugye az derült ki, hogy a már legálisan működő ellenzéki pártokra is továbbra is rádolgozott az akkori belügyminisztérium. Ez ilyen fun fact, hogy az akkori 3x3, illetve utódszervezetéből vajon melyik párt közelében dolgozik ma, vagy dolgozik egy-két ember, ugye a Fidesz kormány közelében föltűnnek, ezek a volt szolgálat is személyek, és hát mondjuk, hogy a legnagyobb be vagy sem, ezt nehéz megmondani, hiszen volt Pegazus ügy is Magyarországon néhány évvel ezelőtt, aminek az emlékezete elhalványul, amiről hát többé-kevésbé konkrétan tudjuk, hogy a kormányzat által beszerzett kémszoftverrel igyekeztek információkat megtudni különböző kormánykritikus személyiségektől, vagy éppen volt városházügy is, amelyben ugye azzal az arról kiszivárgó, egy megbeszélésről kiszivárgó hangfelvétel alapján a volt miniszterelnököt, Bajnai Gordont vádolták azzal, hogy közvetít a budapesti városház eladásában, ami egyébként azóta is adódott el, és hát éppenséggel azt hiszem, hogy bármelyik közepesen normális országban pusztán az a tény, hogy lehallgatják a volt miniszterelnök beszélgetését, az önmagában egy nemzetbiztonsági kockázatot feltételez, bármilyen is a viszonya egy ma fennálló kormánynak, a korábbi miniszterelnökkel, az, hogy a volt kormányfő, aki tisztában lehet, tudhat olyan információkat, amelyek szenzitívek, tehát ez önmagában azt kellene, hogy igényelni, hogy ebben az ügyben a legnagyobb szigorral járnak el a hangfelvétel készítőivel szemben, illetve az, hogy ezt kinyomozzák, semmi ilyesmi nem történt, és itt egy bocsánat, csak még egy eleme van ennek, ugye a Városháza gét kapcsán is felmerült az, hogy még ráadásul valószínűleg abban az értelemben manipulálták is azt a felvételt Bajnai Gordonról, hogy összevághatták, és ugye Magyar Péter itt is arra célzott, hogy ez vagy igaz, vagy nem, én nem tudom eldönteni, hogy ezek a hangfelvételek, amelyek most sorozatban napvilágot látnak, ezek esetleg nem az eredeti formájukban jelennek meg.
Hát, és nem is csak ezt mondta, hanem ugye azt is mondta, hogy mesterséges intelligenciával hozzák létre ezeket, illetve, hogy Rogán Antaléknak volt egy nagy AI beszerzésük, amit fejlesztenek folyamatosan. Ha ez így van, és azért a világpolitikában és a világkampányokban látjuk, hogy egyre nagyobb szerep jut az AI-oknak, akkor milyen kampány fog itt ránk várni, illetve honnan fogjuk tudni, akár mi, akik ezzel foglalkozunk, de hát pláne a választópolgárok, hogy mi az a hanganyag, akár képanyag, ami a valóság, és mi az, ami nem, és hogyan tudja ezt egyáltalán kordában tartani egy választópolgár.
Nem fogjuk tudni. Aha. Ugye ez benne szerintem az igazán drámai, és arra mutat rá ez az ügy is. Én nekem fogalmam sincs, hogy belátható időn belül, tehát értve ezzel azt mondjuk a 2026-os választást, például erről az ügyről kiderül-e majd egyáltalán, hogy volt-e a hangfelvételekkel kapcsolatos manipuláció, vagy sem. Szóval, hogy az ilyesfajta ügyeknek kétféle politikai felhasználhatósága lesz. Az egyik az, hogy elérhetőek, nem tudom, hogy hány milliárdos szoftver kell ahhoz vásárolni, hogy az ember ezt manipulálni legyen képes. Lehet, hogy ezt ma már házilag is meg lehet oldani, de nem akarok ötleteket adni senkinek. Szóval, hogy ez a fajta manipuláció, képanyagok, hanganyagok manipulációja, az hát szerintem azért zajlik és zajlani fog, és ez nyilván négyzetre emeli azt, hogy hát manipuláció, lejáratás, összeesküvés elmélet eddig is volt a politikában, pár ezer éve szerintem ez létezik, de az, hogy elveszítjük annak a biztonságát, hogy legalább amit a saját szemünkkel látunk és a saját fülünkkel hallunk, azt elhihetjük, ez egy nagyon komoly változás. Viszont éppen azért, mert nagyon nehéz bebizonyítani, ezért a megtámadottak, vagy potenciálisan megtámadottak mindig mondhatják majd, hogy ami velük kapcsolatosan kiderült, az manipuláció. Szerintem eddig is ezt mondták általában, amikor valakiről valamilyen lejárató célú, vagy tényleg ránézve negatív tartalmú hangfelvétel kikerült, hát most pedig azt lehet mondani, hogy hát ez biztos, hogy a mesterséges intelligencia által előállított szöveg, vagy mondat, és annak ellenére, hogy ezt most hallottad a saját füleddel, nem kell, hogy elhidd, hiszen tudjuk, hogy létezik olyan technológia, amivel ezt elő lehet állítani, az rá a bizonyíték, hogy nincs rá bizonyíték, erről majd Krekó Péterrel fogtok tudni beszélgetni a fake newsról szóló beszélgetés sorozatotokban.
Az egy kérdés még, hogy itt egyre több olyan közvéleménykutatás jön ki, ha elhisszük a számait pontosan, ha nem, akkor is a tendenciában az látszódik, hogy vagy behozta a Fideszt, vagy megelőzte a Fideszt a Tisza párt. Nyilvánvalóan ez egy extra üzemmódra kapcsolást jelent Rogán Antaléknál is. Mi az, amilyen eszközök most jöhetnek, és akkor itt akár a költségvetést is behozhatjuk majd, mert ugye erről már sokszor beszéltünk, hogy két irányú szokott lenni a Fidesz reakciója, egyrészt a választóknak osztogat, másrészt pedig az ellenfelet megpróbálja lejáratni. Működhet-e ez a kettő együtt, és látszanak-e ezeknek már a jelei?
Hát ez a kulcskérdés szerintem. Szóval azért a korábbi tapasztalat az az volt, hogy egyfelől van egy gazdasági prosperitás, van egy választóknak szóló célzott hát pénzosztás, osztogatás kampány időszakban, és ezzel párhuzamos a karaktergyilkosság, azért ebből sok sikeres projektet lefuttatott már ez a kormányzat, és a kettő együtt működik. Az egy nagy kérdés, hogy mi történik akkor, ha nincsen meg az a stabilitás érzete a választópolgárnak, amivel együtt jár az a benyomás, hogy az én személyes életem, anyagi értelemben vett életem, illetve hát a külső veszélyektől való védettségem értelmében is vett stabilitás, az kifejezetten azért állhat fönn, mert ez a kormány van hatalmon. Ebből következően, ha ez a kormány rámutat arra, hogy kik veszélyeztetik ezt, akkor én is elkezdem őket utálni. Hát az én személyes biztonságom megbicsaklik, mert mondjuk leáll a gazdasági növekedés, meg nagyon magasak az árak a boltokban, és nem bír ez elmúlni, ez az állapot, akkor azért szerintem egy kicsit más fénytörésben jelenik meg minden ilyen karaktergyilkossági kísérlet, nem a veszélyességét, vagy a kijelölt politikai ellenfélnek, vagy a felbukkanó politikai ellenfélnek a lejáratására tett kísérleteknek a rizikóját akarom alábecsülni, ez nyilván fennáll, tehát próbálkoznak vele kétségtelen módon, de ugye a történet lényegi része nem igaz, vagy pontosabban nem éli meg igaznak az állampolgár. Tehát azt, hogy van egy olyan hatalom, amelynek a stabilitása szavatolja az én életemnek a stabilitását. Ha ez nincsen, akkor ugye megváltozik a politikai atmoszféra, és ez az, ami történt 2024 folyamán, hogy egyrészt lett egy nagyobb közéleti érdeklődés, másrészt ennek a közéleti érdeklődésnek ugye egyértelműen ez az egész Magyar Péter jelenségnek szoktuk nevezni a vívő ereje, és az embereknek egy jelentős része legalábbis kíváncsi lett valami másra is, hogy mi lehet Orbán Viktoron túl, hogy elképzelhető-e valami más. Hát nem véletlenül ugye vannak erről is szivárgó hírek, hogy méregeti a kormányzathoz közel álló több közvéleménykutató azt, hogy kit tartanának az emberek jobb miniszterelnöknek, Orbán, Magyar Pétert, meg még felsorolnak egy-két nevet, erre rákérdezett ugye a Medián is, illetve a 21 kutatóközpontnak is volt olyan kérdéssora, amely az ország vezetésére, a gazdaságügyekkel kapcsolatos bizalmat mért, és amikor mondjuk az jelenik meg, hogy 52% a megkérdezetteknek a 21 kutatóközpontnál Magyar Péterben bízik inkább, hogy ő tudja megoldani a gazdaság ügyeit, és 48% Orbán Viktorban, akkor én ezt egy statisztikai döntetlennek tekintem. Na de az, hogy van egy 35 éve a pályán lévő miniszterelnök, mármint a politikusi pályán lévő miniszterelnök, és van egy 9 hónapja ismert politikus, és a választópolgároknak a fele azt gondolja, hogy ő lenne megbízhatóbb a gazdaság ügyeiben, miközben most nem akarnám ezt a dolgot nagyon eltúlozni, de nem is nagyon lehet, szóval hogy semmit nem tudunk arról, hogy mi lenne az ő gazdaságpolitikája. Hát azért ez mégiscsak egy jelzésértékű vélemény a tekintetben, hogy ami most fönnáll, azzal valami ezek szerint akkor nem stimmel. És szerintem ezeknek a karaktergyilkossági, hitelességrontási kísérleteknek is akkor van igazi ereje, vagy pontosabban akkor áll föl teljes fegyverzetben ez a kormányzati kommunikációs üzem, hogyha közben ezt az ellátási legitimációt a hétköznapi élet biztonságával és a gazdasági kiszámíthatósággal kapcsolatos funkcióját is be tudja tölteni. Enélkül ez egy féloldalas politikai akció.
Ugye a béke költségvetése mellett megjelent Nagy Mártonnak egy 21 pontos akcióterve is, és talán a kettő együtt értelmezendő. Mennyire látszik az, hogy ugye az elmúlt években ahhoz szoktuk, hogy van egy költségvetés, amit aztán akár már negyed év múlva jelentősen módosítanak. Most azért lett kitolva egészen novemberig a költségvetés elfogadása, mondván, hogy Trump győzelmét meg kell várni, de hát nyilvánvalóan azért, hogy egy biztosabb tudás birtokában határozzák meg a számokat. Biztosabb lett-e érzeted szerint ez a költségvetés? Adhat-e pont egy ilyen biztonságérzetet, amiről beszéltél, most ez a költségvetés?
Én nem vagyok gazdasági elemző, de fogyasztom a gazdasági elemzéseket, mert a politikai elemzéshez is ez nélkülözhetetlen. Egyszerűen azért, mert bármennyire is az identitáspolitikákról, meg a különböző érzelmi ilyen hullámlovaglásról is szól a politika, és ezáltal a politikai elemzés is, akár a mostani amerikai választás, akár a 2022-es magyar választás, és az arról szóló komoly tanulmányok azt mutatják, hogy a gazdasági közérzet továbbra is egy meghatározó téma, és továbbra is meghatározó, hogy kitől remélik az előnyösebb vagy stabilabb saját gazdasági helyzetet a választópolgárok. Tehát ez nagyon fontos. A békeköltségvetést, amit nem tudom, hogy mekkora és hány idézőjelet kell kitenni, amikor ezt a kifejezést használjuk, szóval én mindig is azt gondoltam, hogy ez egy blöff. Egyszerűen az történt, hogy az elmúlt 2,5 évben nagyjából egy darab számot sem sikerült eltalálni a gazdasági növekedéssel és a költségvetési hiánnyal kapcsolatban. Egyetlen prognózisa vált be a kormánynak, hogy 2023 végére egy számjegyű lesz az infláció, amit nem volt olyan nagyon nehéz kitalálni. És az is főként azért történt meg, mert az embereknek egyszerűen elfogyott a pénzük, és akinek nem fogyott el a pénz, annak a bátorsága fogyott el, hogy költekezzen, tehát lelapadt a fogyasztás, és emiatt lecsökkent az infláció. Szóval igazából ez történt, amúgy a gazdasági folyamatokat illetően teljesen sötétben tapogatózik a kormány. Én szerintem ők maguk is ki akarták tolni a jövő évre vonatkozó költségvetést novemberre, és ehhez akkor kitalálódott ez a mítosz, hogy akkor majd Donald Trump megválasztásához kötik ezt, mert akkor majd kitör a béke, majd fogunk beszélni talán Donald Trumpról is, szóval szerintem valójában nem tudjuk, hogy ki fogja törni a béke. Mindenesetre nyilván ez az okokozati viszony, hogy Trump, és akkor abból lesz költségvetés, ez nem áll meg, időrendben sem nagyon jön ki, mert hát ugye az a költségvetés, amit benyújtottak, az nyilvánvalóan készen volt. Ráadásul az a prognózis, amire ez épül, az egy hát finoman szólva optimistának tűnő forintárfolyamra, optimistának tűnő gazdasági növekedési várakozásra épül. Palucévától hallottam most már több helyen is azt, hogy persze igaz, hogyha az idei számaink nagyon rosszak, mondjuk a gazdasági növekedést illetően, akkor nyilván egy rossz bázisról el lehet rugaszkodni, és el lehet érni egy magasabb gazdasági növekedési rátát, csak közben a gazdaság szereplői nem fognak lecserélődni január 1-től, tehát az a vállalat, amelyik ma, az a vállalkozás, amelyik ma nem érzi olyannak a gazdasági környezetet, hogy beruházzon, hogy fejlesszen, hogy új embereket vegyen föl, az december 31-én meg január 1-én sem fogja ezt érezni, tehát ha van egy lomhasága a gazdaságnak, hanem egy dinamikus, bővülő tendencia érvényesül, akkor ebből a tendenciából kellene elérni jobb számokat. Tehát nem lehet arról beszélni, hogy majd a következő évben pusztán az, mert most rossz a bázis, neki fog lódulni a gazdaság, hanem inkább arról van szó, hogy valahogy ezt a negatív trendet kellene valamilyen módon megtörni, és azért ugye ebben is vannak különböző kormányzati nyilatkozatok. Orbán Viktor többször beszélt arról, hogy hát már januártól elindul ez a fantasztikus év, még mondjuk Rogán Antalnak volt egy gazdaságpolitikai előadása a Tranziton, illetve azt hiszem, hogy talán Nagy Márton is arról beszélt, hogy majd a harmadik negyedévtől. Most akkor én itt megint széttárom a kezemet, hogy melyik, egyébként a harmadik negyedéves, ez egy kicsit realisztikusabbnak tűnik, és az meg már megint nagyon sok idő, tehát hogy én azt gondolom, hogy akik azok a fideszes politikusok, akik most elmennek a nemzeti konzultációval turnézni, azok azért a saját véleményvezéreiktől nagyjából 9-10 havi újabb türelmet kell, hogy kérjenek, amíg bármi látszódni fog majd. Most arról nem beszélve, és akkor csak egyetlen mondat még, hogy amitől reméli a gazdasági növekedés felfutását a magyar kormány, az ugye egy olyan gazdasági modell, amiről valójában nem tudjuk, hogy mennyi pénzt hagy itt Magyarországon. Rátették az összes gazdaságpolitikai, azon belül iparpolitikai tétet az elektromos autózásra, és az ehhez gyártott akkumulátoroknak valami egészen ilyen enormus mennyiségére, olyan iparágra, amelyhez egyébként nekünk semmilyen erőforrásunk nincsen, tehát egy nagyon importigényes iparpolitikai és export stratégiánk van, mindent be kell hozni hozzá lényegében, még a munkásokat is, hogy ebből termelés legyen, tehát hogy ebből a tényleges hozzáadott érték mennyi lesz, hogy ebből mikor lesz adóbevétele a magyar költségvetésnek, hogy itt költődik el egyáltalán az a pénz, hogy azt a profitot egyébként annyira lelkesen üldözik a nyugati, nem tudom, kiskereskedelmi láncok profitját a kormány tagjai, de arról nincsen szó, hogy mondjuk a Katl gyárnak a profitja az miért maradna Magyarországon. Szóval, hogy ebből mi lesz ténylegesen a magyar gazdaság nyeresége, vagy az a technológiai tudás, ami így beérkezik az országba, ez hogyan fog leosztódni és szétterjedni az országban, hogy hogyan lehet bedolgozni majd ezekbe az ellátási láncokba, erre semmilyen válasza nincs a kormánynak. Tehát jobban fog kinézni a GDP adat, csak nem biztos, hogy jobban fog kinézni a magyar gazdaság.
Hogyha egy kicsit újra arról beszélünk, hogy hogyan hat a gazdaság a politikára, akkor ugye megszokhattuk, vagy az elmúlt 10 évben, Orbán Viktor 15 évben kialakított magáról egy olyan képet, akár még az ellenzéki szavazók, ellenzéki politikusok megszólalásaiban is, hogy hát ő egy harcos, ő egy mindent elintéző, választók szempontjából egy népet megvédő, a bajoktól is, a jót meg elhozó miniszterelnök. Ehhez képest, hogyha ez van, amit mondasz, hogy tényleg akár Orbán Viktortól, akár Nagy Mártontól, te a Facebookodon ki is gyűjtöttél pár idézetet, folyamatosan új és új prognózisokat lehet
mindig
hallani.
A jövő évben indul
hogyha,
be a gazdaság.
Ha ez meddig nem erodálja ezt a képet, és meddig lehet, hogyha ezt mondod, hogy most a Magyar Péter per Orbán Viktor hiba határon belül 50-50-be vannak, akkor meddig lehet fenntartani azt a képet, hogy Orbán Viktor az erős miniszterelnök, és nem következik be az, hogy Orbán Viktor, aki mindig fusiban megpróbálja összehozni, de mégse jön össze.
Hát szerintem már benne vagyunk ebben az erózióban. Nyilván egy elképesztően erős hatalomnak az eróziójáról beszélünk, tehát nem, még csak nem is az történik, mint ami a szocialistákkal történt 2006-ot követően. Ennél sokkal, hogy mondjam, mint hatalmi rendszer sokkal okosabban, hát okosabban, szóval sokkal szilárdabbra építették ki ezt a rendszert. De eleve az, hogy ilyen támogatottsági adatok vannak politikusokra, pártokra vonatkozóan, hogy az országban feltámadó politikai érdeklődés az nem a Fidesz felé irányul, hanem a Tisza párt felé irányul. Hát azért ezek nagyon komoly jelek, nagyon komoly változások. Nagyon lényeges Magyar Péter szempontjából, hogy közben az ő imidzse, mint vezető ellenzéki politikusnak az imidzse, az ne menjen rá ilyen ügyekre, mint amilyen ez a lehallgatási ügy. Erről azt gondolom, hogy neki is gondolnia kell dolgokat, hogy, vagy le kellene vonni a következtetéseket, hogy akkor milyen rizikót érdemes vállalni, és miért nem, de maga a tendencia, ami mutatkozik, az az, hogy hát ez a gazdasági stabilitás, a prosperitás, és az ezzel járó ilyen hétköznapi életre vonatkozó stabilitás érzete az így megbillent, és van egy, hát van egy olyasfajta benyomás, hogy talán akkor lehetne ez másképpen is. És tényleg az a kérdés, én azt gondolom 2025-t nem véletlenül láttatja ilyen kulcsévként Orbán Viktor, itt tényleg az a kérdés, hogy ebből vissza lehet-e jönni, meg lehet-e fordítani ezt a tendenciát, lehet-e olyan lépéseket tenni, kiváltatók olyan hatások, amelyeknek az érményesülése láttam, majd azt mondhatja magáról a kormány, hogy jó, hát volt egy-két rossz évünk, a háborús infláció meg a mifennel következtében, de most látjátok, hát mégiscsak rendbe tettük az országot, vagy ez a killódás, azt hiszem ez a legjobb kifejezésre, ez a killódás fog tovább folytatódni, hogy mindig megígérik a következő évre a gazdasági növekedést, aztán nincsen, hogy ugyan lebirkózták az inflációt, hát mint mindannyian tudjuk, az árak magasak maradtak, és hogy van olyan politikai ellenfél, aki elmondja, hogy egyrészt magasak az árak, másrészt, hogy baj van az egészségügyel, meg a közösségi közlekedéssel, meg ellopjátok a pénzt, és hogyha van egy ilyen rossz gazdasági közérzet, akkor ezek teljesen máshogyan hatnak. Azt azért hozzátenném, hogy semmilyen kétségem nincs a felől, hogyha a gazdaság nem indulna be azon a módon, ahogyan azt a kormány reméli, akkor nem tudom, kínai hitelből, akármilyen hitelből fognak kampányolni, tehát választási osztogatás biztosan lesz. Az egy másik kérdés, hogy tud-e olyan nagyszabású lenni, mint amilyen volt 2022-ben. Ez egyáltalán nem olyan biztos, de hogyha a kormánynak azt kell mérlegelnie, hogy szabad-e aláaknásítani a következő 4 évet azért, hogy megtartsák a hatalmat, vagy pedig hát fegyelmezetnek kell lenni, mert az ország sorsa iránti felelősség mégiscsak az diktálja, hogy azért ne növeljük tovább az adósságot, akkor nem kétséges, hogy az előzőt fogják választani.
És akkor itt hozom be, hogy viszont ahol mostanában sokkal otthonosabban érzi magát Orbán Viktor, az nem a hazai, hanem a külföldi terep, és hát ha megnézzük azokat a videókat, amelyeket az EU csúcs után is posztolt a miniszterelnök mindenféle közösségi oldalán, akkor azon azt lehet látni, hogy egy erős vezető, akinek a hátát az európai legnagyobb vezetők lapogatják, Macron személyesen mondja azt, hogy hát ilyen megszervezett EU csúcsot még sose látott, és az egésznek az a hangulata talán azzal a címmel is jelent meg, hogy elszigetelődve idézőjelben. És hát közben nyilván ennek megágyazott az, hogy azzal a jókedvel mehetett be Orbán Viktor az EU csúcsra, hogy Trump az előző nap megnyerte az amerikai választást. Ez így együtt hozhat-e neki egy olyan magabiztosságot, illetve egy olyan külső körülményt, ami nem az állandóan harcoló és kint is megtépázott miniszterelnök, hanem az erős vezető, aki viszont elhozza a békét, aki közvetít a tárgyalásokban, és akire hallgat a világ.
Onnan kezdeném azért adott választ, hogy a magyar közélet, hogy is mondjam, külpolitikai horizontja az nagyon alacsony. Ebből adódóan, akik csinálnak külpolitikát pozíciójukból adódóan, azok nem csak a külpolitika irányításának a lehetőségével és felelősségével rendelkeznek, hanem azzal a politikai lehetőséggel is, hogy tulajdonképpen rajtuk keresztül értesül az ország közvéleményének nagy része, hogy mi is zajlik a világban. És ehhez jön még ugye egy olyasfajta kommunikációs stílus, ami meghatározó az Orbán rendszer működésében, szerintem minden autokrácia működésében meghatároz ez a szuperlatívuszok nyelven, Viktor Klemperer ugye ezt így hívta, tehát hogy itt minden felső fokban történik. Minden világszenzáció, minden a legnagyobb, minden történelmi, minden először van, minden a lehető legjobb, ami bekövetkezik, ahogyan a veszélyek is történelmiek és egyedülállóak, amelyek történelmi és egyedülálló személyiségeket igényelnek. Na most a diplomácia világa, amit én tudok erről, az azért nem egészen így működik. Tehát ha bárki megnézi bármelyik európai vezetőnek a működését, tehát egyszerűen megnézi a hírekben, rákeres, akkor azt látja, hogy az európai, maradva csak az európai politikánál, az európai politikusok diplomáciai kapcsolatai elképesztően élénkek, és a hétköznapokhoz tartoznak hozzá, tehát ez már nem a, tehát nem terítenek le vörös szőnyeget, meg zárják le a félvárost, hogyha érkezik egy miniszterelnök egy másik fővárosban, mert ez a normál működésnek a része. Ahogyan az is, hogy vannak ilyen csúcsértekezletek, ahol hát nem... Szóval nem a vendéglátó országhoz vagy a vezetőjéhez mennek el ezek a politikusok, nyilván fizikailag oda mennek, de hát azért mennek el, hogy formális vagy informális módon, ennek az európai politikai közösségnek kifejezetten az a cél, hogy informális módon is tudjanak egymással találkozni, és ez egy komoly lehetőség arra, hogy 40 akárhány állam és kormányfő a legkülönbözőbb verziókban kétoldalú, négyoldalú, akárhány oldalú megbeszéléseket tarthasson egymással, és szintén a diplomáciai udvariassághoz tartozik, hogy ilyenkor ezek az emberek normálisan viselkednek egymással, tehát udvariasak, köszöntik a vendéglátót, megdicsérik, hogy milyen nagyszerű volt, és kezet fognak vele, meg mosolyognak egymásra, szóval ez nem úgy működik, hogy akkor az egymással haragban lévő politikusok elkezdik egymást kenyérbéllel dobálni, mint szegény Krespik László tette ezt ugye egy napkelt adásban, szóval ez nem így történik ez az egész dolog. Ugyanakkor, ha ilyet nem sokat lát, persze a közvélemény, akkor ezt tényleg be lehet úgy mutatni, hogy fú, hát most ide jött a világ, és még soha ilyen nem volt. Egyébként volt ilyen, hozzáteszem, tehát 30 évvel ezelőtt volt egy európai biztonsági és együttműködési értekezlet találkozó, ahol még több ország, több mint 50 vezetője látogatott el Budapestre, akkor tényleg eljött az amerikai elnök, meg az orosz elnök, egyébként tartalmilag is fontos volt az a találkozó, mert ugye itt született az a budapesti memorandum, amelyben Ukrajna lemondott a nukleáris fegyvereiről Oroszország javára, ha ezek náluk lennének, akkor feltétlenül nem támadja meg őket Oroszország, cserébe azért, hogy biztonsági garanciákat kapjon többek között Oroszországtól, az akkor fennálló terület tére, szóval nem csodálom, hogy ezt nem emlegette Orbán Viktor, nem csak az esemény nagysága, hanem a hanem az esemény tartalma miatt sem. Ezzel én nem akarom alábecsülni természetesen ennek a kettős csúcsértekezletnek, ugye volt egy EU csúcs, aztán másnap a jelentőségét, és nyilván ahogy indult ez a magyar soros uniós elnökség, ez hát azt a veszélyt is magában rejtette, hogy mondjuk bojkottálni fogják az ilyen eseményeket. Az állam és kormányfők, én azt gondolom, hogy ők azt mérlegelték, hogy nekik most fontosabb egymással találkozni, és azzal is bizonyára tisztában voltak, hogy ez ebből Orbán Viktor le fogja aratni a neki szükséges politikai dicsőséget. De talán ez is mutatja azt, hogy miközben mi nyilván Orbán Viktoron, meg most már nem tudom, Orbán Viktoron és Magyar Péteren átszűrve értelmezzük Magyarországon a közélet eseményeit, akármennyire világhírű is Orbán Viktor, és akármennyire fontos szereplő is, hát azért az Európai Bizottság elnöke, vagy a német kancellár, az nem úgy hoz döntéseket, hogy hú, hát ha ez jó Orbán Viktornak, akkor nem csinálom, mert én őt egyébként nem szeretem. Szóval ezek a dolgok nem így zajlanak. Fontos volt ezeknek a vezetőknek, pláne ugye az amerikai választás követően, hogy ez a lehetőség fennállt, hogy ők találkozhatnak egymással. Egyébként még csak annyit erről a diplomáciai menetrendről, hogy hát már most be van írva a naptárba az, hogy ez az európai politikai közösség, ami egyébként Macronnak az ötlete volt néhány évvel ezelőtt, az ehhez tartozó országok tavasszal Albániában és ősszel meg Dániában találkoznak, és akkor majd ott az albán meg a dán miniszterelnök kezét fogják szorongatni, és az ő vállukat fogják lapogatni ugyanezek az állam és kormányfők.
Csak egy fél mondat ahhoz, hogy amennyire az európai vezetők, állam és kormányfők nem úgy hoznak döntést, hogyha nem szeretlek, akkor nem hozom meg ezt a döntést. Azért, hogyha jól érzékelem, akkor Orbán Viktor is sokkal-sokkal kompromisszumkészebb ezeken a tárgyalásokon és zárt ajtók mögött. Most, ha a múltból visszaidézünk, akkor mondjuk az orosz szankciókat is mind megszavazta, miközben utána egy nemzeti konzultációt épített rá. De lám most is, mint hogyha a gazdasági kérdésekben az Amerika és az EU viszonyában való kérdésekben azért sokkal kompromisszumabb készebb lenne háttérben, mint amit akár a belpolitikában mond.
Ezt nem tudom megítélni, az biztos, hogy mondjuk ahogyan a Draghi-féle versenyképességi jelentést használja, az egy ilyen kimazsolázás, tehát hogy szeret beszélni Orbán Viktor a kontinens versenyképességéről, csak semmi olyat nem szeret csinálni, a kontinens egészének a versenyképességéhez és egyáltalán döntésképességéhez hozzájárulna, és mondjuk annak az országnak a vezetőjeként, ahol másfél évtized alatt semmit nem növekedett a gazdaság termelékenysége, tényleg elég, hát hogy mondjam, tehát különös a versenyképesség zászlaját vinni, meg a kutatásfejlesztés, innováció zászlaját vinni, de a kritikai részével egyetért. Viszont amit mondasz, az annyiból is lényeges, hogy, és ez is az alacsony külpolitikai horizonthoz tartozik, hogy amikor ugye ez bizonyos elszigetelődés mantra előjön Orbánnal szemben, hogy szóval persze ez sem tud teljesen igaz lenni, nem is lenne jó az ország számára, hogyha ez igaz lenne, hát Magyarország tagja az Európai Uniónak. Ott havonta, két havonta tartanak egy csúcsértekezletet, többnyire Brüsszelben, néha ugye más európai fővárosokban. Ezeken részt vesz a magyar miniszterelnök. Tehát abban az értelemben nem tud elszigetelődni az ország, hogy ne volnának az egyébként a magyar kormány által sokat kritizált nyugati országokkal kapcsolatok, hát elmegy a tanácsülésre, és ott beszél emberekkel, én tudom, hogy vannak erről képek, meg videók, hogy Orbán Viktor magányosan üldögél, de hát azért ez nem így működik, és nem biztos, hogy minden pillanatát, sőt biztos, hogy nem látjuk ennek minden pillanatát, tehát ezek a kapcsolatok természetesen fennállnak, pontosan azért, mert hogy annyira élénkek és annyira sokrétűek az országok közötti kapcsolatok, pláne az uniós országok közöttiek, hogy olyan nincs, hogy valaki teljesen kitaszítanak és hozzá sem szólnak. A többi országnak is érdeke, hogy fönnmaradjanak ezek a kommunikációs csatornák.
Na és akkor beszéljünk arról, hogy mindenre, az uniós vezetőkre, a csúcsra, Magyarországra és hát az elkövetkező éveinkre hogyan hat, hogy Donald Trump megnyerte az amerikai elnök választást. Nyilván ez adott most Orbán Viktornak egy magabiztos testtartást, de hát azért nyilván neki is nagyon sok kérdést is felvet, kezdve az unióra szabott védővámok, Kínához való viszony, Oroszországhoz való viszony. Szóval mi mindent hozhat ez? Milyen kérdésekre kell Orbán Viktornak most megtalálni a választ?
Az igazán őszinte válaszom itt is egy határozott nem tudom lenne, mármint abban az értelemben, hogy hát úgy sejtünk dolgokat Trump második kormányzásáról, de az első kormányzása alapján meg van egy olyan tapasztalatunk, hogy kiszámíthatatlan, hektikus, ezt nem mondom, mert nem akarnám semmiképpen sem alábecsülni azt a politikust, aki azért kétszer megnyerte az elnökválasztást, szóval ez akárki, akármit gondol Donald Trumpról, ez egy politikusi teljesítmény, de hát azért ő nem a stratégiák embere, vagy hogy is fogalmazzak. Tehát az, hogy a választási kampányban tett ígéretekből konkrétan mi fog megvalósulni, szerintem láttunk már egy-két olyan politikust, aki nem sebészi pontosággal ugyanazt csinálja a kormányon, mint amit megígért a választási kampányban, ezt nem Trump találta föl ezt a magatartást. Szóval ebből adódóan azt megjósolni, hogy akkor most mi is lesz ezekkel a védővámokkal, hány százalékosak lesznek, és hányadikán vezetik be őket, én nem merészkednék ezt előre jelezni. Azt sem gondolom, hogy Trump és a csapata ne tudna arról, hogy amit ők akarnak csinálni, annak például infláció felhajtó hatása is lehet az amerikai gazdaságban. Tehát nem gondolom, hogy ott tökkel ütött emberek lennének, akik ne kalkulálnának ilyesfajta rizikóval. De ezzel együtt csak a két problémát vetnék föl. Az egyik, igen, ez a védővám kérdés, mert hogy azért ez alapvetően beleilleszkedik Trump logikájába, hogy részben védeni az amerikai gazdaságot, részben azzal kényszeríteni rá a gazdasági szereplőket, hogy az Egyesült Államokon belül termeljenek, ott adjanak munkát, ott adózzanak, hogy védővámokat vet ki a külföldről, más kontinensekről, Kínából, Európából beérkező termékekre. Ha ez így van, abból nagyon nagy bajok lesznek, vagy lehetnek, Magyarországra nézve is. Én abban nem hiszek, hogy a Orbán Viktor a Trumppal fönntartott jó viszonya következtében eléri, hogy a védővámokról szóló jogszabály lábjegyzetében ott legyen, hogy kivéve a Magyarországon gyártott kínai autók, szóval, vagy a, nem tudom, azok a német autók, amelyek Magyarországon gyártott akkumulátorral üzemelnek. Szóval ilyesfajta kivételeket én nem nagyon hiszem, hogy lehet képezni, tehát hogyha bajban lesznek az európai nagyvállalatok, amelyek nagy léptékben exportálnak az Egyesült Államokba, akkor bajban lesz Magyarország is, mert ugye ezek a cégek vannak itt Magyarországon is. És az is egy kérdés, hogy most ugye Marco Rubio lesz majd a külügyminiszter, ő tűnik a, hogy mondjam, a leg alkalmasabbnak arra, hogy gyors szenátusi jóváhagyást kapjan, tehát ő eléggé hamar hivatalba fog lépni, hát azért ő egy nagyon kínakritikus állásponton van, ahogyan egyébként Trump is, és az egy megoldásra váró kérdés, hogy hogyan viszonyul majd az Egyesült Államok új vezetése Orbán kínapártiságához, ahogyan ugye az ősz folyamán a Budapestre látogató csupa republikánusból álló szenátusi küldöttség szóvá tette az Oroszországhoz és az Iránhoz való viszonyt is, illetve Mitch McConnell, aki most távozott ugyan a szenátusi republikánus frakció éléről, de az ő utódjelöltje lesz majd az új frakcióvezető. Mitch McConnell is figyelmeztette arra a republikánus kollégákat, hogy egy Oroszországgal, Iránnal, Kínával barátkozó kormányt azért, és kifejezetten Orbán Viktorról és a magyar kormányról beszélt, ne tekintsenek automatikusan partnernek, pláne példának. Szóval azért ez nem lesz olyan nagyon egyszerű, és akkor ezzel függ össze egy, tehát nem csak, hogy nem lesz egyszerű, hanem ez egy olyan stratégiai kérdés, amivel kapcsolatban szerintem soha semmilyen választ nem adott a magyar kormány. És itt jön be ez a másik kérdés, amit én idehoznék, ez a Orbán és Trump közötti informális kapcsolat, amit én egyáltalán nem becsülnék alá, ebben nagyon sok energiát és sok-sok pénzünket fektette be a magyar kormány, és végül is igazolódott annyiból ez az erőfeszítése, hogy most az a kormány, tehát az a Trump adminisztráció kerül majd hatalomra, amellyel ezeket az nagyon szoros ideológiai programírási, hát ezt nem tudom, hogy mennyire látjuk át, személyes kapcsolatrendszerét kiépítette a kormányzat. Én amiatt lennék óvatosabb azonban ennek a megítélését illetően, mert Orbán Viktor nagyon sokszor elmondta magáról, hogy ez mennyire különleges kapcsolat, és ugye itt a múlt héten is beszélt arról, hogy ő már beszélt is, telefonált is Trump elnökkel. másik 70 állam és kormányfővel is a megválasztását követően beszélt Donald Trump telefonon, még Zelenszkijjel is beszéltek, ugye szintén egy egyébként nagyon okos beszédben, amit itt Budapesten tartott, ezt szóvá tette. Szóval nekem a tekintetben lennének majd kérdéseim, vagy én ezt fogom figyelni, hogy vajon mennyire áll fönn ténylegesen az az exkluzivitás, az az exkluzív hozzáférés Trumphoz Orbán részéről, amit Orbán remél, és amit ő hirdet. És ezt részben a magyar belpolitikában is az ő profitai mi voltát megerősítendő hirdeti, terjeszti. Ezen kívül az európai politikában is igyekszik ugye úgy beállítani magát, hogy ővel azért kell tárgyalni, és azért kell őt komolyan venni, mert van ez a speciális kapcsolata Trumppal. Nekem az a benyomásom, hogy elég sok állam és kormányfőnek van speciális kapcsolata Trumppal. Épp ma reggel olvastam egy cikket arról, hogy sokan Giorgia Melonit tartják az Európa és Amerika közötti közvetítésre legalkalmasabb politikusnak, amiben egyébként van is logika, hiszen Meloni egy olyan politikus, aki jó viszonyban van, még ha voltak is vitái Ursula von der Leyennel a nyári időszakban, de azt megelőzően kifejezetten jó viszonyt ápolt, és ideológiailag is közel áll Trumphoz, ugye közvetíteni azt tud, aki mind a két oldallal jóban van. Tehát ha én egy olyan politikus vagyok, aki összevesztem egész Európával, én miért lennék jó közvetítő, és ez a benyomásom az orosz-ukrán háborút illetően is. Persze lehet békemissziót csinálni, csak egyrészt kérdés az, hogyha Trump hivatalba lép, tehát visszajön az árnyékból a fényre, és ő lesz az elnök, akkor neki kellenek-e közvetítők, tehát fölemeli a telefont, és akkor telefonál. Másrészt, ha mégis olyan diplomáciai kezdeményezésekbe fogna, amelyekhez kell közvetítő, akkor ott van az indiai miniszterelnök, meg a török elnök, és nem csak az országuk méretét illetően lényegesebbek ők, hanem azért, mert ők az orosz és ukrán konfliktusban, háborúban folyamatosan végig fenntartották a jó viszonyt mind a két oldallal. Módi járt Kijevben is és Moszkvában is. Erdogánnak nagyon komoly szerepe volt, én sok rosszat el tudok mondani Erdogán elnökről, de nagyon komoly szerepe volt Törökországnak a Gabona megállapodás tetőaláhozásában 2022-ben. Ugye ezt is az oroszok mondták föl, szóval ennyit arról, hogy pontosan milyen papír aláírása garantál bármit Putyin elnök magatartását illetően. Tehát Törökországnak nagy szerepe volt abban, hogy létrejött a Gabona megállapodás, hogy nem állt le az export Oroszországból, Ukrajnából, ami a világélelmezésben meghatározó. Hát én azt gondolom, hogy ezek a szereplők olyan közvetítésre alkalmasabbnak tűnnek, mint a magyar miniszterelnök.
Ha közvetítő nem is lesz Orbán Viktor, hozhat-e Trump győzelme számára olyan kiváltságokat, amit viszont itthon jól tud használni? Tehát ahogy Trump hivatkozott rá a beszédében, ahogy külsőségekben megjelenítették az ő jó kapcsolatukat, az mondjuk hozhat-e egy olyat Orbán Viktornak, hogy egy kívánságlistát, ami mondjuk könnyen teljesíthető, ami a magyar viszonyokra vonatkozik, Amerika itthoni beavatkozásaira vonatkozik. Szóval ilyen kívánságlistát szerinted adhat-e le Orbán Viktor?
Hát leadni leadhat. És afelől sincs kétségem, hogy a szimbolikus politikai térben nagyon profi módon igyekeznek majd kihasználni, hogy az történt, amire Orbán valóban feltette a tétjeit. A kérdés az pontosan az, hogy egyáltalán lehetséges-e lehívni olyan, hát nem is ígéreteket, hanem olyan kéréseket, kívánságokat, amelyek a magyar hétköznapi életet befolyásolni képesek. És ez ugye az átalakult hazai belpolitikai viszonyrendszerben tényleg az a kérdés, hogy Oké, akkor látom választópolgárként, hogy Orbán Viktor most nagyot hasít a nemzetközi életben, tudomásul vettem, de mivel a saját életemet megbillentnek érzem, ezért a következő kérdésem az, hogy mindenből mi hat majd én rám. És lehet, hogy ezt a kérdést egy évvel ezelőtt föl sem tették volna a választópolgárok, mert föl sem merült, hogy lehetséges vagy szükséges lenne egyáltalán politikai változás, vagy ez meg sem fogalmazódott így. Ha versengés van a politikai életben, akkor nem magától értetődő, hogy egyébként külpolitikai irányt még egyszer mondom, kevés érdeklődő magyar társadalom számára az önmagában egy döntő jelentőségű tényező lesz, hogy Orbán Viktor jóban van az amerikai elnökkel, hogyha ennek nincsen haszna Magyarországra nézve, a magyar háztartásokra, a magyar lakosságra nézve.
Lakner Zoltán, köszönöm szépen. Ez volt az elemző, Lakner Zoltán politológussal és Benyó Ritával. Viszontlátásra.